A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba. A nap vendége Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szervusz Péter!
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Hát a téma adja magát, hiszen most tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal az első negyedéves GDP számot, és jobb lett a végső adat, mint a előzetes becslés. Hogy látod, idén berobban-e már a magyar gazdaság, vagy szétrobbanunk-e időzelbe téve? Persze.
Egyértelműen nagy meglepetésről beszélünk, én azt gondolom. Ugye már eleve onnan, hogyha elindulunk, hogy mindenki arra számított az első negyedében, hogy valamelyes zsugorodni fog a magyar gazdaság, de még a legoptimistábbak is azt mondják, hogy egy stagnálás azért benne van a pakliban, mert ehhez képest tudott a magyar gazdaság 2%-ot növekedni negyedéves alapon, és ezt szerintem most fontos is tisztába tenni a hallgatósággal, hogy nem az év per év számokat kell nekünk mostanában figyelni, hanem bizony a negyedéves gazdasági teljesítményt kell néznünk. Azaz, ami igazán megmutatja számunkra, hogy milyen folyamatok zajlanak a magyar gazdaságban. Mert csak azért is erre kell koncentrálni, mert pont most jönnek azok a havi, illetve negyedéves adatok, amelyek hát gyakorlatilag nagyon erősen torzítottak lesznek a tavalyi évi hirtelen leállás miatt. Ugye, hogyha visszaemlékszünk, akkor április igazániból leállt a kiskereskedelem, leállt az ipar, az építőipar, és ezáltal a GDP is nagyon komolyan beszakadt. Tehát innentől kezdve bármilyen év per év adatról fogunk beszélni, valami óriási nagy számban fogunk dobálózni, ami nyilván nem teljesen lesz értelmezhető. Tehát a negyedéves teljesítményeket érdemes értékelni, és ez alapján ez a 2%-os növekedés, ez bizony nagyon-nagyon jónak számít az első negyedév folyamán. Csak azért is, mert megvoltak ugye a lezárások. Sőt, mindenki azt mondta, hogy a márciusban erősödő járványügyi korlátozások miatt, itt a harmadik hullám következtében, tehát bizony-bizony a kiskereskedelem, az ipar is nehéz időszakot élhet át, és hát a havi frekvenciájú adatok is azt sugallták számunkra, hogy azért lesznek itt még gondok az első negyedévben. De azért most a részletek alapján az látszódik, hogy minden egyes ágazat felülmúlta önmagát lényegében, legyen szó akár a mezőgazdaságról, az iparról, az építőiparról, lényegében, illetve még a szolgáltatások is ide tartoznak, lényegében mindegyes területen sokkal dinamikusabb volt a gazdaság bővülése az első negyedévben, mint amire bármilyen előzetes adat alapján számítani lehetett.
Említetted, hogy most nagyon fontosak a negyedéves adatok, mármint hogy hogyan és miként alakul, és hát mondjuk ebből a szempontból pozitív hír volt az is, hogy a új évet is tulajdonképpen pluszban zártuk, mármint a GDP tekintetében. Ezzel együtt mi most a várakozásotok, mármint az ING Banknak a mostani adattal esetleg felülbíráljátok-e a korábbi prognózisotokat, vagy sem?
Szerintem mindenképpen felül kell bírálni, és mindenki ezt csinálja, én azt gondolom, illetve azt látom. Hogyha abból indulunk ki, hogy egy ilyen járványügyi korlátozásokkal sújtott helyzetben tudott a magyar gazdaság 2%-ot növekedni, akkor azért gondoljunk bele abba, hogy mi történik majd most a második negyedév folyamán. Nyilván az ipari építőipar esetleg fellendülhet, de itt azért a szolgáltató szektorban hatalmas potenciál van. Ugyanis az újraindítás következtében lényegében elengedjük végre a szolgáltatásokat. Elengedték az éttermeket, elengedték a különböző szabadidős tevékenységeket. Tehát lényegében, ha nem is normalizálódik minden, de azért szépen lassan, fokozatosan visszatérhetünk ahhoz az életünkhöz, amelyet megszoktunk itt a koronavírus előtt. De ez pedig azt jelenti, hogy még az előző negyedéves jó teljesítményhez képest is növekedhet a GDP jelentősen, ráadásul pont a szolgáltatások miatt. És hogyha csak azzal számolok, hogy megint egy ilyen 2% körüli növekedést hoz a magyar gazdaság a második negyedév folyamán, és akkor most kapaszkodjunk meg, jön az év per év adat, szóval év per év indexet nézve 17% feletti gazdasági növekedést fogunk látni a második negyedévben.
Hát erre nyugodtan lehet mondani, hogy extrém.
Abszolút extrém, és nagyon sok kérdést kapok azzal kapcsolatban, hogy ugye itt Varga Mihály pénzügyminiszter beszélt arról, hogy hogy akár 12-14%-os gazdasági növekedés is elérhető lehet a második negyedévben, ugye itt az évperév indexet nézve, de hát én most egyelőre azt látom ez alapján, az első negyedév alapján, hogy még ezt is túl tudjuk teljesíteni, és akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy az idei év második fél évében egész egyszerűen nem tud olyan pocsékul teljesíteni a magyar gazdaság, hogy ne legyen meg legalább a 6%-os gazdasági növekedés, sőt, mi gyakorlatilag most nem, hogy 6% fölé, de legfrissebb előrejelzésünkben 7% fölé várjuk az idei év egészében a magyar gazdaság növekedését, egészen pontosan 7,4%-os gazdasági növekedést jósolunk, mert itt az újranyitás olyan mértékű növekedést fog hozni a következő negyed években számunkra, ami egész egyszerűen tényleg soha nem látott mértékű GDP bővüléssel jár majd idénre.
Egyébként mennyi volt a korábbi várakozásotok?
A korábbi várakozásunk az 6,4% volt, tehát lényegében 1% ponttal módosítottuk most fölfelé, de pont a mai nap folyamán néztem utána, hogy még januárban mit mondtunk az idei évre vonatkozóan, meg a jövő évre vonatkozóan, és gyakorlatilag akkor egy ilyen nagyjából 4%-os növekedést jósoltunk 2021-re, és egy 5%-os növekedést 2022-re. Hát eltelt gyakorlatilag egy szűk fél év, és most már ott tartunk, hogy 7,4%-os növekedéssel kalkulálunk idénre, és tovább is ilyen 4-5% körüli növekedéssel a jövő évre. Vagyis ez azt jelenti összességében, csak hogy így érzékeltessem a különbséget, hogyha minden így maradna, akkor a mostani előrejelzésünk szerint 2022 végére már több mint 10%-kal feljebb lenne a reál GDP szintje a válság előtti állapothoz képest. Tehát egy nagyon-nagyon dinamikus kilábalást látunk majd a magyar gazdaságban.
Ezek szerint akkor bőven behozzuk esetleg már idén a 19-es kibocsátási szintünket.
Én azt gondolom, hogy erre abszolút reális esélyünk van. Egy nagyon jó második negyedévvel akár már az is meg lehet, hogy lényegében nyár végére túl vagyunk a válságon, túl vagyunk azon a mélyponton, és utolértük a válság előtti GDP termelést. És hogyha még egy kicsit gyengébb is lenne a második negyedév, akkor is lényegében az év második felében biztosan utolérjük a 2019 végén látott GDP szintet, és ez egyben azt is jelenti, hogy nagyjából fél évvel, akár egy évvel is előrébb vagyunk, mint az euróvezet egésze, tehát ennyivel hamarabb tudjuk utolérni a válság előtti önmagunkat.
Úgy mondtad, hogy a első negyedéves GDP számból kiderül, hogy minden ágazat belehúzott. Ezzel együtt egyébként mennyire látod diverzifikáltnak a magyar gazdaság szerkezetét? Köztudomásul mondom, mint a kedves hallgatóknak, hogy hosszú időn keresztül csak az export dominált, most már kiegyenlítettebb a előttünk lévő helyzet. Pontosabban, hogy magunk elé képzelünk egy ilyen képzeltbeli infografikát, hogy néz ki a mozaik?
Szerintem azért a netto exporttól nem fogunk tudni megszabadulni, csúnyán fogalmazva, hiszen olyan súlya van a magyar gazdaságban a járműgyártásnak, az elektronikai iparnak, az élelmiszeriparnak, és ezek jelentős része exportra termel. Szóval, hogy itt a netto export az mindenképpen húzó tényező marad a következő időszakban is.
Ami nem baj, egyébként tegyük hozzá, ez nem egy hátrány.
Nem baj. Sőt, ugye ezáltal a külkereskedelmi mérlegünk folyamatosan javul, a külső egyensúlyunk is javulni tud. Itt ugye az elmúlt években mindig az volt a kérdés, hogy vajon mennyire egyoldalú, ahogy te is mondtad, mennyire egyoldalú ez a növekedés, mennyire csak a netto export húzta, és a válság előtt ugye mind a beruházások, mind a fogyasztása szépen zárkozott föl, és lényegében egy kiegyensúlyozott növekedési szerkezet alakult ki. Na hát ebbe rondított bele ez a koronavírus, és megint ugyanazt a mintát látjuk, mint amit korábbi válságok idején. Az elsődleges hajtóerő a kilábalás során, ami először megjelenik pozitív tényezőként, az az export teljesítmény. És akkor ehhez zárkózott föl mindig szépen lassan a fogyasztás és a beruházás, csak hát még korábbi válságok idején itt egy ilyen 3-4 éves elhúzódó időszakról volt szó, most lényegében itt egy-másfél év alatt, nem tudom, ilyen gyorsított üzemmódban lezajlik ez az egész, ami azt jelenti, hogy igazándiból már az idei év második felében arról fogunk beszélni, hogy mennyire kiegyenlített lesz a gazdaság szerkezete, a beruházások is élénkülnek majd, a fogyasztás is élénkül, és emellett természetesen az ipari tevékenység vezérelte netto export is kedvezően alakul majd. Tehát lényegében azt mondhatjuk, hogy minden egyes tényezőből pozitív nyomás irányul majd a GDP-re. Tehát én azt mondom, hogy egy viszonylag kiegyensúlyozott szerkezettel számolhatunk, aztán majd ez szépen lassan a következő években eltolódik a beruházások irányába. Ugye a gazdaságpolitika folyamatosan arról beszél, hogy egy beruházás vezérelte gazdasági növekedést szeretne végrehajtani, infrastruktúra fejlesztés, zöld gazdaságfejlesztés, körforgásos gazdaságfejlesztés, ez mind-mind beruházási igényes tevékenység, és lényegében ez lesz az, ami majd a következőkben húzza a magyar gazdaságot, és egy kicsikét a netto export, meg a fogyasztás majd háttérbe szorulnak.
Hogy látod a költségvetési hatásokat, a fiskális stimulust, mennyi hozadékot tesznek a GDP-hez? És ezzel együtt persze még az uniós forrásokat is majd valahova ide kell hoznunk a beszélgetésbe.
Nagyon fontos szerepe volt, én azt gondolom, a költségvetés elengedésének itt, főleg a 2020-as év tekintetében, hiszen hogyha nem lett volna ennyire laza a költségvetési politika, ha nagyon szigorúan akartuk volna azt venni, hogy ne szálljon el az államadósságra, ne szálljon el a deficit, akkor most sokkal nehezebb helyzetből indulnak neki ennek a kilábalásnak. Nyilván ennek megvolt az ára, tehát egy kedvezőbb GDP teljesítmény mellett volt egy nagyon magas, vagy van egy újra nagyon magas államadósság eltány. Viszont pont ebből fakadóan azért egy viszonylag komoly lendületben lévő gazdaságot, hogyha nézünk, az hamarabb le tudja dolgozni ezt a költségvetési hátrányát. És majd pont a következő hónapok költségvetési adataiból terül majd ki számunkra, hogy mit is jelent az, hogy ténylegesen megint beindul a gazdaság teljesítménye. Az elmúlt nagyjából egy évben ugye itt folyamatosan extra költségek jelentek meg a kormányzat oldaláról, a különböző bértámogatások, ágazati támogatások, adócsökkentések, és hát nyilván a koronavírussal összefüggő egyéb kiadások, védelmi kiadások, ezek mind-mind rányomták a bélyegüket a kiadási oldalra, és hát a bevételi oldalon pedig óriási lukat ütött az, hogy a gazdaság nem úgy teljesített, ahogy nem volt fogyasztás, nem volt érdemben olyan mértékű termelésbővülés, ezek mind-mind visszanyírbálták a bevételi oldalt is. És pont most a következő hónapokban fogjuk azt látni, hogy az újranyitás következtében, amikor megint beindul a fogyasztás, beindulhat a beruházás, beindul a termelés úgy igazán, akkor ez milyen pluszt generál majd a költségvetésben. Tehát simán lehet, hogy a következő hónapokban sokkal kedvezőbb kép alakul ki a költségvetésben, mint azt mondjuk előzetesen várni lehetett, és ez azért jó hír, mert akkor megint el lehet dönteni, hogy akarjuk egy kicsikét dinamikusabban csökkenteni az államadósságot, vagy megpróbáljuk megint visszaforgatni ezt a váratlan extra bevételt, úgymond, és ezáltal még inkább segíteni a gazdaság növekedését. És pont itt jelentkezik az a fajta dilemma, amiben a Magyar Nemzeti Bank került az elmúlt nagyjából egy hónapban, hogyha bizony laza a monetáris politika, tehát támogatja a gazdaságot alacsony kamatokkal és különböző hitelprogramokkal, és emeli a költségvetés és visszaforgatja ezeket a gazdaság növekedéséből származó extra bevételeket, és még tovább élénkíti a gazdaságot, akkor az úgy bizony egy nagyon erős inflációs nyomást generál, vagyis lényegében a kettő nem lehet független egymástól, ezért is kell szerintem a jegybanknak szépen lassan fordítani a monetáris politikát.
Hát úgy tűnik, hogy lesz. Igen, úgy tűnik, hogy ugye benne van a levegőbe, belengedte a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Ezzel együtt egyébként az ING Bank milyen inflációs prognózissal számol 2021-re?
Hát nem lesz szép az idei év, az biztos. Átlagosan 4,4%-os inflációval kalkulálunk az idei évre, és hát a kockázatok inkább felfelé mutatnak. Ugye van itt nekünk egy olyan tényező, amivel egész egyszerűen nem lehet mit kezdeni, ez az úgynevezett bázis hatás, általában ez az elemzők kedvence, hogyha valami félre megy, akkor mindig lehet a bázist hibáztatni. Mert hogy ugye visszaemlékszünk, akkor pont tavaly ilyenkor, tavasz utón volt egy olyan nagyon-nagyon furcsa együttállás a piacon, hogy annyira beszakadtak az olajárak, hogy technikailag negatívba mentek. Most ez nyilván megjelent az üzemanyagárakban is, egy nagyon-nagyon jelentős árcsökkenés volt, vagyis most pont a tavalyi rendkívül alacsony árszintekhez viszonyítjuk a mostani egyébként emelkedő üzemanyag árakat, és hát éppen ezért van egy ilyen nagyon erős technikai vagy bázis hatás, ami 5% fölé lendítette az inflációt. És akkor minden mellett ott van még a dohány termékek jövedéki adójának emelése, hát ami megint nem csak, úgy is mondjam, egy úri hóbort, hanem az Európai Uniónak való megfelelés szülte kényszer, hiszen van egy olyan előírás, ami megmondja, hogy a dohány termékek árában hány százalékos adótartalomnak kell lennie, és nekünk ezt le kell követni, tetszik, nem tetszik. Innentől kezdve ezért az elmúlt években folyamatosan jövedéki adóemelésre kényszerült a gazdaságpolitika. Ennek a hatását látjuk lecsapódni az inflációban.
Árfolyamhatás szempontjából hogy látod, mennyi szufa van még a forintban, amennyiben esetleg mondjuk tényleg egy kamatemelési ciklus lesz?
Igen, ez mindenképpen érdekes téma, hiszen amikor ilyen 360-70 környékén mozgott az euróval szembeni árfolyam, akkor ugye folyamatosan arról beszéltünk, hogy bizony ez is tovább pörgeti az inflációt, hogy az importált termékek megdrágulnak, legyen szó az energiahordozókról, vagy legyen szó félkész termékekről, egyéb nyersanyagokról. Viszont pont az elmúlt egy hónapban, hogy a jegybank lényegében végrehajtotta ezt a szóbeli fordulatot egyelőre, és arról beszélünk, hogy kamatemelés következhet, hogy hirtelen megfordult a piac, mindenki elkezdte ténylegesen a kamatemelést verni, és ennek hatására a forint az vonzóbbá vált a befektetők körében, és hát leszaladtunk egészen 350 alá, sőt, tehát most már egyre többen arról beszélnek, hogy akár a 345-ös szinttel is kacérkodhatunk, de hát ez megint csak a másik oldalon ugyanúgy megjelenik az inflációban, csak ebben az esetben némileg mérséklő hatással, hiszen például az üzemanyagok ára esetében is az olajárak emelkedését esetlegesen mondjuk a forint erősödése ellensúlyozni tudja, és akkor ez mindenképpen azt jelenti számunkra, hogy mondjuk az infláció sem lesz olyan nagyon-nagyon jelentős, de hát nyilván azért itt nem rögtön azonnali hatásokról beszélünk. Itt van, amikor 2, van, amikor 12 hónap a begyűrűzés, ugye attól függ, hogy milyen termékcsoportról beszélünk. Tehát alapvetően ez a mostani forint erősödés azért némileg segíti az inflációs kilátásokat, és többek között ezért is mondjuk azt, hogy azért nem fog ennyire nagyon drasztikusan fennmaradni ez az inflációs folyamat, hanem a jövő év folyamán már visszatérünk nagyjából 3,5% közelébe, inkább az alá átlagosan, de megint csak pozitív kockázatokkal, hiszen mindenhol azt látjuk, hogy nyersanyaghiány van, nagyon durván emelkednek a nyersanyagára, a szállítási költségek emelkednek nagyon jelentősen, és emellett pedig arról kell beszéljünk, hogy Magyarországon továbbra is közel 2 számjegyű béremelkedés van, ami megint csak előbb-utóbbi inflációt generálhat, tehát bár lesz valamiféle lazulás talán jövőre az inflációban, azért még mindig arról kell beszéljünk, hogy ha valamiféle kockázat van, akkor az inkább azon az oldalon van, hogy felfelé mehet az infláció.
Van még a műsor első részéből hátra ilyen bruttó másfél percünk, úgyhogy már csak itt rövid választ várok tőled, hogy a kamatemelés tekintetében mire számítasz? Mármint, ugye nem is nagyon tud már a jegybank visszakozót fújni.
Igen, innen már nagyon-nagyon nehéz visszafordulni. Itt talán az lesz majd a kérdés, hogy mennyire lesz dinamikus, mennyire lesz gyors ez a kamatemelési ciklus, de röviden én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyjából 60 bázispontnyi kamatemelést eszközöl majd az idei év folyamán a Magyar Nemzeti Bank. Tehát ezt lefordítva azt mondhatjuk, hogy a 75 bázispontos egyhetes betéti kamat az 1,35%-ra emelkedhet, és szintén maga az alapkamat is 60 bázispontos emelkedés után ilyen 1,2%-on állhat meg. Tehát azért még mindig nem arról beszélünk, hogy óriási mértékű kamatkörnyezet változás van, de mindenképpen egy trendfordulóhoz értünk.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.